Ézsaiás könyve 31-től a 35. fejezetig. Ézsaiás 31. fejezetének hátterében az asszírok közelgő inváziója áll. Asszíria ebben az időben a világ uralkodó nagyhatalma volt, elpusztította az északi királyságot, Szíriát, legyőzte Babilont, és most megindította támadását a déli királyság Júda ellen, és el is foglalt néhány júdai várost. Ezékiás király tanácsadói körében sokan Egyiptommal akarnak szövetséget kötni az asszír invázió ellen. Ézsaiás viszont azt mondja, hogy az erősségetek abban van, ha megálltok és nem tesztek semmit. Ne bízzatok az emberek erejében, mert Isten fog megmenteni titeket, az Úrban bízzatok. Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért! Lovakban reménykednek, a harci kocsik tömegében bíznak, és a lovasok nagy erejében. De nem tekintenek Izrael szentjére, nem folyamodnak az Úrhoz. Valami okból mindig az utolsó pillanatban fordulunk csak Istenhez. Úgy tűnik, hogy sokkal természetesebb, ha egy krízis helyzetben az emberek segítsége felé fordulunk, az Úr segítségének keresése helyett. Ézsaiás azt mondja, hogy jaj azoknak, akik nem az Úr felé fordulnak ebben a helyzetben, és ehelyett az egyiptomi harci kocsikban vetik reményeiket. Legyen ez tanulság számunkra is, tanuljuk meg az Úrba vetni bizodalmunkat, mert jobb benne bízni, mint az emberekben és az emberek erejében. De ő is bölcs és veszedelmet hoz, nem másítja meg szavait, hanem rátámad a gonoszok házára és a segítséget ígérő gonosztevőkre. Hiszen Egyiptom csak ember, nem Isten. Lova is csak test, nem lélek. Ha kinyújtja kezét az Úr, elbukik a segítő, elesik, akinek segített. Együtt pusztulnak el mindnyájan. Ők is csak emberek, ők is el fognak bukni. Az Úr lelke az igazi segítség, mert Isten képes megvédeni, amikor ő kinyújtja a védelmező karját. Mert azt mondta nekem az Úr, ahogyan morog az oroszlán vagy a kölyke a zsákmány fölött, amikor összegyűlik ellene valamennyi pásztor, és nem retten meg kiáltozásuktól, nem hunyászkodik meg zajuktól, úgy száll le a seregek ura, hogy harcoljon Sion hegyéért és dombjáért. Amikor egy oroszlán elragadta a bárányt a nyájból, akkor ott morgott a prédája fölött, és a pásztorok mind odarohantak és kiáltottak, ordítottak, hatalmas zajt csaptak, hogy elijesszék az oroszlánt. De Ézsaiás azt mondja, hogy az Úr nem retten meg az ő kiáltozásuktól, és meg fogja védeni az embereit. Az 5. vers nagyon érdekes, mert ismét a profécia kettős beteljesedési idejével állunk szemben, pontosabban miután egy ideig a jelen helyzetről szól a proféta, hirtelen átugrik a jövőbe, és egy távoli jövőre vonatkozó eseményt ír le. Ez azért van így nagyon sok ószövetségi proféciával kapcsolatban, mert ezek az emberek olyan dolgokat írtak le, amelyeket gyakran ők maguk sem értettek. Az Új Szövetségben azt olvashatjuk, hogy ezek a proféták őszintén keresték ezen dolgok értelmét, de az rejtve maradt a szemük előtt. Sok mindent nem értettek, mert Isten ihletése alatt írták e sorokat. Az Új Testamentum gyakran megmagyarázza a korábbi ótestamentumi proféciákat. Például az egyik Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy el fog esni, és más veszi át a helyét. Péter pedig azt írja, hogy ez a vers Júdás Iskáriótesre vonatkozott, mert bűne miatt esett el, és valaki más kell átvegye a helyét, és ekkor választottak egy másik apostolt helyette. De ha csak a Zsoltárt olvassuk, akkor nem értjük meg, hogy ez kire utalhat. Egy másik esetben azt olvashatjuk az Ótestamentumban, hogy kihozza őket Egyiptomból, és ezt Máté magyarázata alapján Józsefre és Máriára kell érteni. De ha csak az Ószövetséget olvassuk, nagyon nehezen jöhetünk erre rá, de a Szentlélek ihletése alatt írt új szövetségi kommentárok segítenek nekünk a megértésben. Az 5. vers is egy ilyen profécia lehet, mivel 1917-ben, amikor a törökök megszállva tartották Jeruzsálemet, LMB ezredes a brit csapatok élén ágyukkal vette körbe a várost, és azt tervezte, hogy a tüzérség segítségével legyengíti az ellenállásukat, mielőtt megostromolná Jeruzsálemet. De mivel sok szent hely volt Jeruzsálemben, ezért LMB ezredes azt szerette volna, hogy a tüzérséget csak a török állások ellen irányítsa, nem akarta az óvárost elpusztítani. Ezért elrendelte, hogy néhány repülős felderítő repüljön a város felé, és adja tudtára, hogy hol vannak a törökök állásai, hogy aztán arra irányíthassa a tüzérséget. Amikor ezek a repülők elindultak a város felé, a török seregek parancsnoka azonnal elrendelte, hogy a törökök hagyják el Jeruzsálemet, mert azt hitte, hogy a repülők bombázni fogják az ő állásaikat. Így Jeruzsálemet kiürítették, és Elemby egyetlen lövés nélkül el tudta foglalni a várost a berepülő felderítő gépek miatt. Ha ezt a történelmi hátteret ismerve olvassuk az Ézsaiás 31:5-öt, akkor nagyon érdekesen hangzik. Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja. Jeruzsálem városát 1917-ben megvédte a brit tüzérségi bombázásoktól, mert ezek a repülők félelmet keltettek a török seregben. Nagyon érdekes, hogy az asszírokkal kapcsolatos profécia közepette egy ilyen érdekes utalást olvashatunk egy 1917-ben bekövetkezett eseményre. Függetlenül attól, hogy ez valóban egy erre vonatkozó profécia akarta lenni, vagy sem. Térjetek meg ahhoz, akitől oly messze eltávolodtatok, Izrael fiai. Azon a napon mindenki megveti ezüst bálványait és arany bálványait, amelyeket bűnös kézzel készített. Saját kis isteneket készítettek maguknak, a bálványimádás felé fordultak, és Isten által megtiltott élvezeteket hajháztak. Elbukik Asszíria, de nem férfiak kardjától, nem emberek kardja pusztítja el. Menekülnie kell a kard elől, ifjai robotosokká lesznek. Kőszála ilyetten menekül, vezérei megrémülve hagyják el a zászlót. Így szól az Úr, kinek tüze a Sionon, kemencéje Jeruzsálemben van. Ézsaiás itt előrejelzi, hogy Isten el fogja pusztítani az asszírokat, és ezért nincs szükség az egyiptomi segítségre. Ézsaiás proféciáival kapcsolatban nagyon fontos a történelmi háttér megértése, ezért a Királyok második könyvéből a 17. fejezetet ismét érdemes elolvasni, ami az északi királyság asszírok általi elpusztításával kezdődik, majd a 18. fejezetet, amely Ezékiás uralkodásával kezdődik, majd utána Szanhérib fenyegetései következnek. A 19. fejezet 35. versében pedig ezt olvashatjuk. Azon az éjszakán eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 000 embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Egyszer aztán, amikor imádkozott istenének Niszróknak a templomában, a fiai Adramelek és Szárecer levágták karddal, maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia Eszárhadon lett a király. Ézsaiásnál tehát olvashatjuk mindezen események megjövendülését, majd a Királyok második könyvében a profécia beteljesedésének körülményeit is. Az Úr angyala egyetlen éjszaka alatt 185 000 embert pusztított el az asszír seregek közül. Az angyalokat Isten az emberek előtt teremtette, ők különleges teremtmények. Lelki lények, akik fizikai testben is megjelenhetnek, és az Ótestamentumban ez gyakran meg is történt. Olvashatunk arról, hogy az Úr angyala megjelent Ábrahámnak, Gedeonnak és Sámson anyjának is. Az Új Testamentumban, amikor Péter börtönben volt, éjfél körül az Úr angyala felköltötte, és azt mondta, hogy kövesse őt. Péter felvette a szandáját és követte az angyalt, miközben a börtön ajtajai maguktól megnyíltak, és az Úr angyala kivezette Pétert a börtönből, majd eltűnt. Pál apostol azt mondta az embereknek a hajón, hogy az éjjel az Úr angyala mellém állt, és azt mondta, a hajó el fog süllyedni, de nem fog meghalni senki. Az Ószövetségben ezt olvashatjuk. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Isten tehát valamiféleképpen az angyalokat őrként állítja, hogy vigyázzanak az ő gyermekeire. A zsidó levélben azt olvashatjuk az angyalokkal kapcsolatban, hogy Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mint, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Egykoron a sátán is az úrangyala volt, de fellázadt Isten uralma ellen. Utalásokat olvashatunk arra vonatkozóan, hogy a sátán lázadásával egy időben az angyalok egyharmada vele együtt lázadt. A Jelenések könyvének 12. fejezetében ezt olvashatjuk. Feltűnt egy másik jel is az égen, íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. Az ég csillagai gyakran angyalokat jelent a Bibliában. Az angyalok lelki teremtmények, és sok mindent nem tudunk még felfogni velük kapcsolatban, de igen sok megmagyarázhatatlan dolog magyarázatra lelhet, ha az ő erejüket és jelenlétüket is figyelembe vesszük. A pszichés esetek nagy része is megmagyarázható a bukott angyalok jelenlétével. Mivel az angyalok egy része elbukott, Isten elkészített számukra egy helyet, ahol majd végső helyükre kerülhetnek. De van egy időleges fogvatartási helyük is, a feneketlen mélység, a végső helyük pedig a Gehenna lesz, amely Jézus szerint a külső sötétség, valószínűleg az űr legtávolabbi galaxisán túli hely, ahová semmilyen fény nem ér el. Amikor Jézus vissza fog jönni az ítélet napjára, azt fogja mondani azoknak, akik a vadállat jelét magukra vették, akik a hamis messiást imádták, hogy menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak előkészített örök tűzre. Annak ellenére, hogy az Isten a Gehennát a sátánnak és angyalainak készítette elő, azok, akik a sátánt követik, szintén oda fognak kerülni. Az Úr angyala megvédi az igazat, de mi nem imádkozhatunk az angyalokhoz, és ne is hagyjátok magatokat megtéveszteni az olyan hamis alázatoskodóktól, akik angyalokhoz imádkoznak. Nem imádhatjuk az angyalokat. Amikor János az angyal elé akart leborulni, aki a kijelentéseket adta neki, az angyal ezt mondta, hogy állj fel, mert én is hozzád hasonló vagyok, Isten szolgája. Ne engem imádj, hanem Istent. Az angyalok megjelenése alkalmával az emberek legtöbbször megijedtek, és az angyalok mindig azt mondták, hogy ne féljetek. A különleges angyalok közül Gábrielt és Mihályt ismerjük. Mihály az erős herceg nevet viseli, míg úgy tűnik, hogy Gábriel a Krisztus születése körüli dolgokkal volt megbízva. Gábriel megjelent Keresztelő János apjának, Zakariásnak is, valamint Máriának is megjelent, és elmondta neki, hogy ő lesz a Krisztus anyja. 600 évvel korábban Dánielnek is megjelent, és átadta neki azt a proféciát, amelyben napra pontosan meg volt határozva a messiás eljövetelének napja. Az angyalok tehát nagyon érdekes lények, és az egyik osztályuk, a kerubok, Isten trónját veszik körül, és nem szűnnek meg dicsőíteni az Urat. Nagyon érdekes és izgalmas lesz számunkra ezen angyalok tulajdonságait felfedezni a mennyországban, hiszen most még oly keveset tudunk róluk. A Biblia arra is figyelmeztet, hogy ha idegeneket látunk vendégül, megtörténhet, hogy angyalokat fogadunk anélkül, hogy ezt tudhatnánk. Az asszírokat egyetlen angyal pusztította el, tehát az emberekhez képest egy angyal hatalmas erővel bírhat. Amikor Jézust a Gecsemáné kertben letartóztatták, és Péter kihúzta a kardját, és elkezdett vele kaszabolni, miközben a főpap szolgájának a fülét is levágta, Jézus ezt mondta Péternek. Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg az atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? Péter, nincs szükségem a segítségedre. Pedig gyakran mi is azt gondoljuk, hogy Istennek a mi segítségünkre van szüksége. De ha egyetlen angyal egy éjszaka 185 000 asszíriait pusztított el tudjátok képzelni, hogy egy légió, azaz 10 000 angyal mit tud tenni? Ezért nem kell aggódjunk Izraellel kapcsolatban sem, mert Isten az ő seregével fogja megvédeni az ő népét. A 32. fejezetben Ézsaiás néhány ezer évvel előre ugrik. Még a 31. fejezet 4. versében olvashattuk, hogy az Urat fiatal ordító oroszlánhoz hasonlítja Ézsaiás, aki ordít a prédája felett. Ha a Jelenések könyvében elolvassuk a Jézus Krisztus visszatérésére vonatkozó részt, akkor a 10:3-ban ezt olvashatjuk. és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít, és amikor felkiáltott, megszólalt a hét mennydörgés a maga hangján. Amikor visszatér Krisztus, akkor egy hatalmas kiáltást fog hallatni, ezt olvashatjuk az Ézsaiás 31.4-ben, a Jeremiás 25.30-ban, valamint Joelnél és az Ótestamentum sok más helyén is. Igazságosan fog uralkodni a király, és törvényesen fognak vezetni a vezérek. Mindegyik olyan lesz, mint rejtek hely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején, mint a patak száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön. Nem lesznek homályosak a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell. A meggondolatlanok értelmesen gondolkoznak, a dadogó nyelvűek folyékonyan, világosan beszélnek. Nem nevezik többé a bolondot nemesnek, és a gazembert sem mondják tisztességesnek. Ez szerintem egy nagyon érdekes vers, mert sok olyan ember van manapság, aki igen vad módszerekkel harcol, de mégis liberálisnak nevezi magát. Mert a bolond csak bolondot beszél, szívében álnokságot forral, elvetemülten jár el. Tévejgést hirdet az Úrról, éhezni hagyja az éhes embert, megfosztja italától a szomjazót. Ez pontos leírása a liberálisoknak. A liberális teológusok újra és újra módosítják a szavaik jelentését, hogy ne tudja senki, hogy miről beszélnek. De ha megkérdezett tőlük, hogy mit értenek az alatt, hogy újjászületett, vagy Krisztus, akkor kiderül, hogy használják ugyanezeket a kifejezéseket, de egyáltalán nem az igazi értelmükben. A képmutatás a szavaik mögött hatalmas méreteket öltött. A liberális egyház nem fogja soha betölteni az emberek lelkének éhségét. Egész életedben járhatsz ezekbe a liberális gyülekezetekbe, de sohasem leszel beteljesedve Isten igazságával, mert ők nem az Istennel való igaz kapcsolatot ajánlják az embereknek. Ugyanakkor nagyon okosan érvelnek, de a végső céljuk az, hogy politikai téren lépjenek előre, ezért egy szociális hálószerű evangéliumot hirdetnek. Ha hallgatod őket, nagyon igaznak tűnnek, de Ézsaiás azt mondja, hogy az Úr eljövetelének napján ezeket a liberálisokat nevükön fogják nevezni. A gazembernek gonoszak az eszközei és galátságot tervez. Hazug beszéddel megrontja az alázatosokat, még ha a szegénynek igaza van is. De a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett. A 9. verstől kezdve az akkori jeruzsálemi asszonyok felé fordítja a figyelmét. El kell mondjam, hogy a nők egy nemzet igazi lelki barométerei. Ők azok, akik lelki alapelveket állítanak fel, és amikor az ő erkölcseik is megromlanak, akkor már semmi más nincs hátra. A próféta ezt mondja a jeruzsálemi asszonyoknak. Ti könnyelmű asszonyok, halljátok meg szavam! Ti elbizakodott lányok, figyeljetek beszédemre! Alig egy év múlva reszkedtek, ti elbizakodottak, mert nem lesz többé szüret, nem lesz gyümölcsszedés. Borzadjatok ti könnyelműek, reszkessetek ti elbizakodottak. Vetközzetek mesztelenre, csak ágyékkötőt öltsetek. Más szóval itt az idő, hogy ne az élvezeteket keressék, hanem Isten felé forduljanak. A zsákruha a gyászruhája volt. Ézsaiás üzenete a mai nők számára is igen időszerű és fontos, mert a romlott nők romlott nemzetet eredményeznek. Mellettverve gyászoljátok a gyönyörű mezőket. Ez felidézi azt, amiről Jézus beszélt a nagy nyomorúsággal kapcsolatban, amikor az idő eljön, hogy a jeruzsálemiek a vadonba meneküljenek. Jaj azoknak, akik gyermekkel vannak vagy szoptatnak, mert nehéz lesz elmenekülni az Antikrisztus elől. Mellettverve gyászoljátok a gyönyörű mezőket, népem termőföldjét, melyet tövis és gaz ver fel, és a vigadozó város sok vidám házát. Mert elhagyott lesz a kastély, elnémul a város lármája, a várhegy és a bástyája barlang lesz mindörökre, ahol zebrák viháncolnak és nyájak legelésznek. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Isten el fogja kezdeni az újjáépítést. Érdekes, hogy Izrael földje évszázadokig pusztaság volt, lakatlan és vadföld. Az új cionista mozgalomnak köszönhetően Ez a vadon egy gyümölcsöző kerté vált, a völgyeket, mocsarakat lecsapolták, és hatalmas mezőgazdasági területek vették át a helyüket. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Joelnél olvashatjuk, hogy az utolsó napokban minden emberre kiöntöm a lelkemet, és Isten erre is készül. A pusztaságban is jog lakik, a kertben igazság honol. Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké. Milyen gyönyörű ez a vers. Az igazság békét teremt, az igaz élet eredménye a nyugalom és az örökké való biztonság. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalanul nyugalomban. De jégeső hull és ledől az erdő, a város pedig elsüllyed a mélyben. Boldogok vagytok, akik mindenütt víz mellett vethettek, és szabadjára engedhetitek az ökröt és a szamarat. A 33. fejezet az asszíroknak címzett fenyegetéssel kezdődik. Jaj neked, pusztító, akit még nem ért pusztulást, te rabló, akit még nem raboltak ki! Ha befejezted a pusztítást, el fogsz pusztulni. Ha bevégezted a rablást, téged fognak kirabolni. Az asszírok nagyon kegyetlen emberek voltak, gyakran megcsonkították hadifoglyaikat, kitépték nyelvüket, kiszúrták szemeiket. A történelem tanúsága szerint, amikor seregeik körülvettek egy várost, akkor a lakók gyakran inkább öngyilkosságot követtek el, mint hogy fogságukba essenek. Uram, kegyelmezd nekünk, benned reménykedünk, légy segítségünk reggelenként, szabadítunk a nyomorúság idején. Dörgő hangottól elfutnak a népek, ha felemelkedsz, szétszórodnak a nemzetek. Összeszedik a zsákmányt, ahogyan a sáskák szedik, úgy ugranak rá, ahogyan a szöcskék ugranak. Fenséges az Úr, magasságban lakik. Betölti a Siont törvénnyel és igazsággal. Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és tudomány teszi szabaddá és gazdaggá. Az Úr félelme lesz a kincse. A küldöttek ott kint kiáltoznak, a békekövetek keservesen sírnak. Puszták az országutak, nem járnak az ösvényeken. A pusztító megszegte a sötétséget, megvetette a városokat, semmibe vette az embereket. Gyászol, elalél a föld, hervadozik, megsárgul a Libanon, olyan lett a Sáron, mint a pusztasság, lehull a Básán és a Karmel lombja. De most fölkelek, mondja az Úr. Most fölmagasodom, és fölemelkedem. Szalmával vagytok terhesek, polyvát szültök, lihegésetek tűz, megemészt benneteket. A népek égetett mészé lesznek, és mint a kivágott gaz, tűzben égnek el. Halljátok meg, távollakók, hogy mit cselekedtem, és ti közellevők, ismerjétek meg hatalmamat. Így pusztítja majd el az Úr az asszírokat, és ennek a hatása a jeruzsálemiekre a következőkben olvasható. Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken. Kitartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett, kitartózkodhat közülünk örökös ízzás mellett. Ha Isten tüze így elpusztította a retteget asszír seregeket, akkor kiállhat meg közülünk előtte. A bűnösök megijednek Isten tüzének, az asszírokra gyakorolt hatása miatt. A zsidó levélben olvashatjuk, hogy a mi Istenünk pusztító tűz. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Isten tüze számunkra, Isten gyermekei számára nem olyas valami, amitől félnünk kell. A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Isten keresztül vezet minket a tűzön, de ez egy tisztító tűz, amely segítségével Isten megtisztítja a mi életünket a szeméttől, hogy tisztákká váljunk. Amikor Jézus Krisztushoz térünk, akkor mindannyiunknak megvannak a magunk hibái, tisztátalanságai, és ezért tisztít Isten próbatételeken, tüzeken keresztül, hogy olyan tisztává változtasson, mint amilyen ő maga. Mindenki Isten tüzében van, a bűnös és a keresztény is. Ha bűnös vagy, akkor Isten tüze pusztító hatással van rád, és végül el is fog pusztítani. De ha Isten gyermeke vagy, akkor ugyanez a tűz megtisztítja az életedet. Kitartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett? Kitartózkodhat közülünk örökös ízzás mellett? Aki igazságosan él és őszintén beszél, megveti a zsarolt nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét és hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét és látni sem akar gonoszságot. Az ilyen ember magas helyeken lakik, sziklaerőd a fellegvára. Kenyerét megkapja, vize állandóan van. Saját szemeddel nézheted a király szépségét, láthatod tágas országodat. Ó, mennyire vágyom már arra, hogy lássam a királyt az ő teljes szépségében és dicsőségében. Jézus azt imádkozta, hogy Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Az Úr azt szeretné, hogyha megláthatnád a királyt az ő dicsőségében és szépségében. Hisz láttuk már őt megaláztatásában, visszautasításában, de ő azt szeretné, hogy abban a dicsőségében is láthassuk őt, amelyben része volt az Atyánál akkor, amikor még a világ nem is létezett. Eszedbe jutnak a rémségek. Hol van már az összeíró, hol van az adószedő, hol a tornyok összeírója? Nem látott többé a galád népet, a homályos, érthetetlen beszédű népet, amelynek dadogó nyelvét nem lehet érteni. Nézd a Siont, ünnepeink városát! Szemeid meglátják Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát, olyan sátrat, amelyet nem bontanak le, cövekeit nem húzzák ki soha, egy kötele sem szakad el. Mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Mindez Jézus visszatérésének fenséges napjáról szól, amikor Isten visszaállítja királyságát a földön, és a Sion hegyén fog uralkodni. Amikor Jézus visszatér, akkor egy hatalmas földrengés ketté fogja osztani az olajfák hegyét, és egy föld alatti folyó fog elindulni Jézus Krisztus trónja alól. Ez a folyó két felé fog ágazni, az egyik a földközi tenger felé, a másik pedig a holdtenger felé fog folyni. Amikor a víz belefolyik a holdtengerbe, akkor ennek a vize meggyógyul, és többé nem lesz ott holt ez a tenger, hanem a halászat központjává fog válni. Ez Ezékiel proféciája. Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a királyunk, ő segít meg bennünket. Meglazulnak a kötelek, nem tartják az árbocrudat, nem feszítik a vitorlát. Tömérdek zsákmányon osztoznak majd, még a sánták is bőséges zsákmányhoz jutnak. Nem mondja többé Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép bűnbocsánatot nyer. Milyen boldog az az ember, akinek a bűnei megbocsátottak. De még mielőtt eljön az Úr napja, még mielőtt felállítja az ő királyságát Jeruzsálemben, a föld népei a valaha volt legnagyobb vérfürdőnek részesei lesznek. Erről szól a 34. fejezet. Jöjjetek ide, népek, halljátok, figyeljetek, nemzetek! Hallja meg a föld, és ami rajta él, a világ is minden szülötte. Megharagudott az Úr minden népre, haragra gerjedt egész seregükre, kírtja, vágóhídra viszi őket. Az elesettek szétszórva hevernek, bűzt árasztanak a hullák, hegyek olvadnak meg a vértől. A Jezreel völgyében a vér a lovak szügyéig fog érni az armageddoni ütközetben. Széthull az ég minden serege, összecsavarodik az ég, mint egy tekercs. Úgy lehull egész serege, ahogy a levél lehull a szőlőről, ahogy lehull a fügefáról. Ezt a szimbólumot Jóel használta, és Jézus is megismételte a Máté 24-ben. Ez egy hatalmas meteorit esőről szól. Winslow város mellett az arizonai sivacsakban található egy hatalmas meteorit kráter. A legtöbb meteorit a levegőben elég, és nem ütközik össze a Földdel, de amikor egy ilyen találkozik a Földdel, akkor bolygónkon hatalmas bemélyedés keletkezik. Ez az arizonai kráter 1,5 kilométer széles és néhány száz méter mély. 1906-ban egy meteorit Szibériában landolt, és a fenyőket óriási területen úgy ledöntötte a földre, mintha fogpiszkálók lettek volna. A pusztítása akkora volt, hogy egyes tudósok szerint antianyagot is tartalmazhatott. Az antianyag egy olyan molekuláris rendszer, amely pontosan ellentétes az általunk ismert rendszerhez képest. Az általunk ismert rendszer a sejtmagból áll, amely a proton, és negatív töltésű elektronok keringenek körülötte, míg az antianyag sejtmagja az elektron, és a protonok, a pozitív töltésű részecskék keringenek körülötte. Az a feltételezés, hogy amikor az anyag az antianyaggal találkozik, akkor hatalmas dupla robbanás következik be. Képzeljétek csak el, hogy mekkora pusztítást okozhat a Földön az a meteorit eső, amelyről itt olvashatunk. A Jelenések könyvében ezt olvashatjuk erről. A negyedik angyal is kiöntötte poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával, és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben. Összecsavarodik az ég, mint egy tekercs. Úgy lehull egész serege, ahogy a levél lehull a szőlőről, ahogy lehull a fügefáról. Vért akar inni mennyei kardom, ezért lesújt Edomra a népre, amelyet kiirtásra ítéltem. Az Úr kardja csupa vér, csepeg róla a zsír, bárányok és bakok vére, kosok veséjének kövérje, mert áldozatot tart az Úr bokrában, nagy mészárlást Edom országában. Bivajok hullanak el, és bikák tulkokkal együtt. Vértől részegedik meg a föld, kövérjétől lesz zsíros a por. Mert az Úr bosszúállásának napja ez, a megtorlás éve Sion perében. Edom a mai Szaúd-Arábiának felel meg, amely az arab országok Izrael elleni fegyverkezésének fő pénzügyi forrása. Patakjai szurokká változnak, pora kénkővé lesz, földje pedig égő szurokká. Nem alszik el sem éjjel, sem nappal, folyton gomolyog a füstje. Mivel Szaúd-Arábiában az olaj nagyon közel van a felszínhez, és olyan hatalmas a mennyisége, bizonyára igen nagy pusztítást okozhat egy atombomba azon a földön. Pelikán és bölömbika veszi birtokba, fülesbagó és holló tanyázik benne. Kietlenséget mér ott a mérő, pusztaságot a mérőón. Nemesei senkit sem kiáltanak ki királyá, vezetői mind semmivé lesznek. Szaúd-Arábiát 4000 herceg vezeti, és ők az olajból befolyó pénz birtokosai, nem a nagy közönség. Palotáit gaz veri föl, erődeit csalán és tüskebozót. Sakálok hajléka lesz, strucmadarak tanyája. Ott találkozik a vadmacska a hiénával, egyik pusztai démon a másikkal. Ott pihen meg a boszorkány, ott talál magának nyugvó helyet. Ott fészkel a bagoly, tojásait kikölti és gondozza az árnyékban. Ott gyülekeznek a kányák, az anyamadár és a párja. Keressétek majd az Úr könyvében, és olvassátok. Egy sem fog hiányozni ezek közül, sem az egyik, sem a másik nem marad el, mert az Úr parancsa ez, az ő lelke gyűjti össze őket. Amikor mindez megtörténik, vegyétek elő ezt a könyvet, és olvassátok el, mert minden meg fog történni a leírtakból, egyetlen Isten által megígért dolog sem fog elmaradni. Ő sorsolta ki ezt nekik, az ő keze mérte ki részüket. Birtokba veszik azt örökre, nemzedékről nemzedékre benne tanyáznak. A 35. fejezet a sötétségből a világosságba, a nagy nyomorúságból az Isten királyságába vezet minket, az Úr dicsőséges napján keresztül. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libanon pompájában, a Kármel és a Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. A földön ismét paradicsomi állapotok fognak uralkodni, nem lesz többé pusztaság. Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökkelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Most nem azt a világot látjuk, amelyet Isten szándékozott teremteni, hanem azt, amely a bűn következményeit szenvedi. Az embert sem úgy látjuk, ahogyan Isten megteremtette, mert beteg a teste, süket, vak és fogyatékos emberek is vannak, de Istennek nem állt szándékában ilyeneket teremteni. Nem is lesz egy sem ilyen az ő királyságának eljövetelekor. De hogyan lehet, hogy a szeretet Istene megengedi, hogy egy gyermek vakon vagy süketen szülessen? Álljunk csak meg! Ez a világ Isten elleni lázadásban él. Jézus azért jött, hogy megváltsa a világot Isten számára, és eljön az a nap, amikor birtokba fogja venni az ő megvásárolt birtokát, és akkor fogjuk olyannak látni a világot, amilyennek Isten megteremtette. Abban a világban nem lesz szenvedés és fájdalom, nem lesz betegség és nyomorúság, mert akkor megnyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökkelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozóvad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Az emberek biztonságban fognak élni, és többé már nem lesznek vadállatok, hanem az oroszlán és a bárány egymás mellett fog feküdni, és a kisgyermek fogja vezetni őket, és az oroszlán is füvet fog enni, mint az ökör. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Ó, mennyire vágyunk már az Úr dicsőséges napjának eljövetelére, és az az imádságunk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod itt a földön, ahogy a mennyben is. Jöjj el hamar, Úr Jézus! Mennyire szeretem Ézsaiásnak ezt a 35. fejezetét. Az Úr ezt a fejezetet adta vigasztalásul nekem, amikor az életemben nagy szükségem volt erre. Anyukám haldoklott, és egy napon, amikor ott ültem a szobában az ágya mellett, azt mondtam az Úrnak, hogy már nem bírom tovább. Néztem azokat a gyönyörű kezeit, amelyek oly sokat szolgáltak felém, és emlékeztem, hogy amikor lázas voltam, akkor ezek a kezek hűsítették a homlokomat, izzadság cseppjeimet törölgetve. Aztán emlékeztem azokra a finom sütikre, ételekre, amelyeket ezek a kezek készítettek, és a szívem teljesen elgyengült, és akkor azt mondtam Istennek, hogy nem bírom már tovább. Nem tudom elviselni, hogy az anyukámat ilyen szenvedések közepette lássam. Istenem, segítségre van szükségem most azonnal. Megfogtam a Bibliát, és kinyitottam, és ekkor Ézsaiás 35-nél nyílt ki. Elolvastam, hogy eljön az Úr dicsőséges napja, amikor a vakok látni fognak, a sánták ugrálnak, mint az őzek, és a némák énekelni fognak, és eljön az Úr örömének napja a Sionra. Isten olyan nagyszerű módon nyugtatott meg, olyan gyönyörűen szolgált felém. Egy héttel később elvittük anyukámat a kórházba, és ott feküdt kómában a kórházi ágyon, én pedig ismét elteltem szomorúsággal és bánattal, mert rájöttem, hogy el fogom veszíteni azt az asszonyt, aki annyira drága volt számomra. Hiányozni fognak azok az imádságok, amelyek megerősítették és segítették az életemet, és ismét az Úrhoz kiáltottam, hogy nem bírom tovább, Uram, segíts! Megfogtam a kórházban levő Bibliát, és ismét kinyitottam. Ismét Ézsaiás 35-höz nyílt ki, és megnyugtatta a szívemet. Amikor felravatalozták a Santa Anai halottas házban, bementünk oda, és rádöbbentem, hogy vége. Édesanyám meghalt. A többiek kimentek, és én csak ott álltam, és az emlékek cikáztak az agyamban, ismét teljesen elgyengültem, és újra Isten segítségét és erősítését kértem. Megragadtam azt a Bibliát, amelyet a halottas házban tartottak, és amikor kinyitottam Ézsaiás 35-nél, felkiáltottam. Köszönöm az üzenetet, Uram, megértettem. Ezért aztán az Ézsaiás 35 egy különleges fejezet számomra. Isten nagyon sokat szolgált felém ezen a fejezeten keresztül. És ez a szívem vágya számotokra is a mai napon, hogy meglássátok az Isten királyságának eljövetelét, amikor véget érnek a próbatételek, nehézségek és szenvedések, és a bűn többé nem létezik, és az igaz király eljön, és uralkodni fog az újjászületett földön. Istenem, hozd már el azt a napot, mert nagyon várjuk már. Isten áldjon meg benneteket, és óvjon az ő szeretete és Jézus Krisztus kegyelme által, miközben várjuk Isten dicsőséges napjának eljövetelét, amikor majd az ő örökkévaló királyságában vele leszünk a végtelen életben.